Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Rövid összefoglaló következik mai műsorunk témáiból. Mesterséges intelligencia segíti az anyagok mikroszerkezetének vizsgálatát. Lenyelhető bioakkumulátort fejlesztett egy amerikai kutatócsoport. Eddig ismeretlen apró kígyófajra bukkantak. Pár éven belül elkezdődhet a repülőautók gyártása. Égetett mész volt a titkos összetevő, amelynek köszönhetően a római beton önjavítóvá vált. Az újonnan felfedezett nyirokszerű membrán aktív védőpajsként szolgál az agyban. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Elsőként egy örvendetes hírrel szolgálunk, ugyanis javulást állapítottak meg a felső stratoszférában és az ózonlyukban. Gyógyul a Földet védelmező ózonréteg, ebben az ütemben mintegy 43 év múlva szűnik meg az Antarktisz feletti ózonlyuk, állapította meg egy új környezetvédelmi jelentés. A tudományos felmérés 35 évvel azután észlelt javulást, hogy a világ országai vállalták, hogy beszüntetik a Föld légkörében lévő ózonréteget vékonyító vegyi anyagok gyártását. A légkör felső részében található átlagosan 30 kilométer vastag ózonréteg várhatóan 2040-re áll vissza az 1980 előtti állapotokhoz a jelentés szerint. Az északi sarkvidék felett várhatóan 2045-re, az Antarktisz felett pedig 2066-ra áll teljesen helyre. Természettudósok és környezetvédők világszerte hosszú távú erőfeszítéseket tettek az ózonlyuk begyógyítása érdekében. Az ózonréteg védelmére tett lépések előzményként szolgálnak a klímavédelemhez. Az ózonréteg rongálásában nagy szerepet játszó két vegyület alacsonyabb szinten van jelen a légkörben. A klór szintje 11,5%-kal csökkent az 1993. évi csúcs után, az ózonréteget jobban károsító, de a levegőben kisebb mennyiségben található brómé pedig 14,5%-kal esett vissza az 1999. évi rekordhoz képest. Az antarktiszi természetes időjárási jelenségek szintén befolyásolják az ózonlyuk szintjét, amely ősszel éri el a tetőpontját. Az elmúlt pár évben ezért némileg ismét kissé nagyobbak voltak az ózonlyukak, de az általános tendencia a gyógyulás. Lassan, de biztosan gyógyul a Földet védő ózonréteg, erről hallhattak első hírünkben. Mesterséges intelligencia segíti az anyagok mikroszerkezetének vizsgálatát, ezt a kutatási eredményt ismertetjük most. A röntgenvonal profil analízis hagyományos módszerével 1000 darabos minta esetében egy hónapig is eltarthat a kristályos anyagok mikroszerkezetének vizsgálata, viszont egy magyar egyetem fizikusainak új gépi tanuláson alapuló eljárása ezt az időt néhány másodpercre rövidíti le. A kristályhibák mennyisége és a szemcsék mérete alapvetően határozzák meg az anyag tulajdonságait. A magyar fizikusok új gépi tanulás alapú módszere rendkívüli módon felgyorsítja a különböző kémiai összetételű minták vizsgálatát, így jelentősen hozzájárul új anyagok kifejlesztéséhez is. Az elméleti tesztelés után a kutatók valódi mintán is kipróbálták az új módszert. Az eljárást egyelőre csak egyfajta kristályos szerkezetre, az úgynevezett lapcentrált köbös atomi elrendezésre dolgozták ki, ezért a kutatók szeretnék tovább fejleszteni a módszert más típusú anyagokra is. Magyar kutatók módszere gyorsítja fel a különböző kémiai összetételű minták vizsgálatát, erről számoltunk be az imént. A folytatásban az akkumulátorok újfajta előállítási módjáról értesülhetnek. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Fahulladékot használhatnak a jövő akkumulátoraihoz, ezzel a témával folytatjuk műsorunkat. Az elektromos autókra való átállás ma már elkerülhetetlennek tűnik, ennek nyomán pedig az akkumulátorok iránti kereslet is egyre erősebb. Annak ellenére azonban, hogy az ilyen járműveket környezetbarátnak hirdetik, az akuk gyártásához felhasznált anyagok előállítása és ártalmatlanítása is kérdésessé teszi a dolog fenntarthatóságát. A lehetséges megoldásokat már sok felé kutatják, köztük a finn cellulóz és papírgyártó cég, ahol mérnököket alkalmaztak egy új megoldás a fákban található lignin hasznosítására. A világ egyik legnagyobb magánerdő tulajdonosaként jegyzett társaság ezt a szerves polimert alkalmazná az akkumulátor anódjának kialakítására, mivel széntartalma miatt alkalmas lehet a jelenleg általánosan használt anyagok, például a grafit kiváltására. A szintetikus grafit gyártása során hosszú ideig 3000 Celsius fok fölé hevítik a szenet, ami nagyon energiaigényes folyamat, az új megoldás viszont a papír és fa termékek gyártása során keletkező hulladékból visszanyert ligninre alapulna. Ennek egyik előnye, hogy elméletileg nincs hozzá szükség további fák kivágásához. Az anyag durván 30%-át ugyanis a lignin adja, így a faipari hulladék felhasználása is értelemszerűen fenntartható gyakorlat, ameddig magát az erdőgazdálkodást is fenntartható módon végzik. A kívánatos szénszerkezetek létrehozásához ráadásul a lignin esetében sokkal alacsonyabb hőmérsékletre van szükség, amivel önmagában is energiát lehet megtakarítani. A fákból kinyerhető lignint használnák fel az akuk fenntartható előállításához, erről esett szó az előbbiekben. A folytatásban a testbe kerülő parányi robotok bioakkumulátorának fejlesztéséről adunk hírt. Lenyelhető bioakkumulátort fejlesztett egy amerikai kutatócsoport, amely képes megfelelő energiával ellátni az orvosi berendezéseket. A csúcs technológiai módszernek köszönhetően akár már a közeljövőben is az emberi test belsejébe juttathatók azok a parányi robotok, amelyek helyben gyógyíthatnak, vagy adagolhatják a gyógyszereket. Azonban azt, hogy pici gépeket használjanak ilyen célokra, egyelőre megakadályozza az energiaellátás hiánya, azaz, hogy nincsenek megfelelő akkumulátorok hozzájuk. Ez a kihívás adott ötletet az amerikai kutatócsoportnak. Nem volt könnyű dolguk. A hagyományos akkumulátorok az emberi egészségre káros anyagokat tartalmaznak, így még ha sikerülne is lecsökkenteni a méretüket, kockázatos volna lenyelni ezeket. Szóba jöhetne még a vezeték nélküli energia használata, azonban ez az átviteli technológia egyelőre még a fejlesztés fázisában tart. Az amerikai kutatók újdonsága mindkét említett problémára megoldást jelenthet. Bioakkumulátoruk inaktív baktériumspórákat használ, amelyek kis mennyiségű elektromosságot tudnak termelni. A baktériumok spóráit egy kapszula méretű pH-érzékeny tokba helyezik. Ez a pH-érzékeny anyag inaktiválva tartja a sejteket, miközben a kapszula a szájból a gyomorba és a test más részeibe jut, ahol alacsony a pH. Viszont ha a kapszula eléri a vékony belet, érzékeli a megnövekedett pH-értéket, és ez a környezetváltozás aktiválja a kapszulában lévő spórákat. A spórák kicsíráznak, és ahogy a baktériumok normális biológiai funkciókat látnak el a kapszulában, a mikrobiális tevékenység eredményeként elektromosság keletkezik. Bár a jelenlegi bioakkumulátor csak a vékony bél belsejében helyezhető el, a kutatók szerint a jövőben hasonló bioakkumulátorokat lehet kifejleszteni a test más részeire is. Képes megfelelő energiával ellátni az orvosi berendezéseket az előzőekben bemutatott lenyelhető bioakkumulátor. A továbbiakban a hűséges négylábúak intelligenciáját teszteljük. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Meglepő eredmény született a kutyafajták IQ tesztjén, ezt a kutatási eredményt osztjuk meg most önökkel. A kutyák intelligenciájáról végzett talán legnagyobb laboratóriumi vizsgálat során 13 különböző fajtából több mint 1000 kutyát vetettek alá kognitív tesztek sorozatának finnországi kutatók. 2016. márciusa és 2022. februárja között arra kérték a kutyatulajdonosokat, hogy 1 és 8 év közötti kutyáikat vigyék be egy nagy fedett pályára, ahol a tanulmány szerzője által kifejlesztett tesztcsomagot próbálták ki rajtuk, amelyek olyan tulajdonságokat mérnek, mint az aktivitási szint, a felfedező viselkedés, a gátló kontroll, a probléma megoldó képesség, a logikus gondolkodás és a rövid távú memória. 13 fajtát vizsgáltak, amelyek mindegyike közepes vagy nagy méretű volt, és mindegyikből legalább 40 egyedet vontak be. A vizsgálatba bekerült többek között a Border Collie, az angol Cocker Spaniel, a német juhászkutya, a Golden Retriever, a Labrador Retriever és a keverékfajta tág kategóriája néhány más fajta mellett. A rövid távú memória és a logikus gondolkodás mérésében nem mutatkozott különbség a fajták között, de a szociális megismerés, a gátló kontroll és a térbeli probléma megoldó képesség kategóriában találtak eltéréseket. Mindezen kategóriákban a border collie-k végeztek az élen vagy annak közelében. A közepes termetű terelő kutyák már eleve agyas kutyák hírében állnak, sokan képesek megtanulni több tucat tárgy nevét és képesek részletes parancsokat követni. A Labrador Retrieverek viszont az összes fajta közül az utolsó helyeken végeztek a probléma megoldó képesség és a gátló kontroll terén. E kutyák szeretetreméltóak, hűségesek, barátságosak és jól taníthatóak, de általában nem számítanak a legokosabbnak. A keverékfajtájú kutyák a szociális megismerés és a térbeli probléma megoldó képesség terén a legalacsonyabb pontszámot érték el, de jól teljesítettek a gátló kontrollban, vagyis abban a képességben, hogy visszatartják magukat egy hatástalan, de korábban hasznos viselkedés végrehajtásától. Ez hatékony tesztje annak, hogy az állatok képesek-e menet közben változtatni a stratégiájukon, hogy jutalomfalatokat kapjanak. Lehetséges, hogy a vizsgálatban megfigyelt különbségek nem a fajták közötti genetikai különbségeken alapulnak, hanem inkább az élettapasztalatok vagy a kiképzés különbözőségének köszönhetőek, mivel ezekről is kiderült, hogy befolyásolják a viselkedést a kognitív tesztekben. Bár korábbi kutatások kimutatták, hogy a kutyafajta nem olyan jósló erejű a személyiség és a viselkedés szempontjából, mint sokan gondolják, a jelen tanulmány azt sugallja, hogy bizonyos kognitív képességek tekintetében figyelemre méltó különbségek vannak. A kutyák intelligenciáját teszteltük az előbbi kutatás alapján. Eddig ismeretlen apró kígyófajra bukkantak, erről kaphatnak most tájékoztatást. Új törpeboafajt fedeztek fel az Amazonas vidékén. A korábban nem ismert óriás kígyóhoz hasonló mintázatú, de mindössze 20 cm-es hosszúságú kígyó két példányát a természetvédelmi területen lévő parkban fedezték fel. A példányok különlegessége, hogy primitív kígyókra jellemző csökevényes medencéjük van. Egyes tudósok szerint ez azt igazolja, hogy a kígyók gyíkoktól származnak. Az új kígyófaj felfedezésével immáron 6 ismert törpeboafaj él Dél-Amerikában. Egy új kígyófajjal ismerkedhettek meg az imént, melyet az Amazonas vidékén fedeztek fel. A folytatásban megtudhatják, miért tanulnak gyorsabban a gyerekek, mint a felnőttek. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Következő hírünkből kiderül, miért tanulnak gyorsabban a gyerekek, mint a felnőttek. Gyakori szófordulat, hogy a szülők úgy hivatkoznak a gyermekek agyára, mint hatalmas szivacs, amely könnyedén gyűjti magába a tudást. A felnőttek és a fiatalok közti különbség eddig gyenge lábakon állt tudományos szempontból, azonban egy németországi egyetem idegtudósai által készített kutatásból kiderülhetett, mi teszi a fiatalok agyát olyan hatékonnyá. A gamma-aminóvajsav koncentráció mérésére szolgáló mágneses rezonancia vizsgálatot 55, 8 és 11 év közötti gyereken, valamint 56, 18 és 25 év közötti felnőtten végezték el, a tanulás előtti, közbeni és utáni szintet szem előtt tartva. Az eredmények szerint a gamma-aminóvajsav szint a felnőttek esetében az egész kísérlet során egyenletes volt, míg a gyerekeknél a tanulás ideje alatt és a tanulás után is gyorsan növekedett. Egy viselkedési kísérlet során pedig arra is rájöttek, hogy egy átlagos felnőttnek nagyjából egy órás pihenőidőre van szüksége, mielőtt újra neki tudna állni tanulni, úgy, hogy nem írják felül a korábban elsajátítottakat. Ez a gyermekeknél mindössze 10 perc. A kutatók szerint a felnőttek tanulási képességét lehetne fejleszteni a gamma-aminóvajsav szint növelésére irányuló terápia segítségével. Előbbi hírünkben választ kaphattunk arra a kérdésre, hogy miért tanulnak gyorsabban a gyerekek, mint a felnőttek. Működő repülőautóról hallhatnak a továbbiakban. Bemutatták a repülőautót, amely sok konkurenssel ellentétben nem csupán látványos grafikaként, hanem teljes fizikai valójában jelent meg a gyártó cég rendezvényén. Az e-mobilitás világának egyik legforróbb területe jelenleg az úgynevezett repülőautóké. A megnevezés kissé megtévesztő, mert inkább nagyméretű, utasok vagy áruszállítására is alkalmas drónokról, vagy ha úgy tetszik, speciális helikopterekről van szó a legtöbb esetben. Ezek a gépek helikopter módjára helyből képesek felszállni és landolni, a meghajtásukról pedig elektromos motorok gondoskodnak. Az e-féle gépek a városi közlekedést is forradalmasíthatják, arról nem beszélve, hogy óriási üzleti lehetőséget is jelentenek. A gyártó szerint ez a világ első közúton és levegőben is vezethető repülő autója, amelynek légi hatótávja 400 km. Azt egyelőre még nem árulták el, hogy autóként használva mennyit tud elmenni egy feltöltéssel, azonban ez a gép inkább egy közúton is vezethető repülőgép, sem mint repülőautó. A gépet méretes szárnyak tartják a levegőben, ezek közúti módba kapcsolva összecsukódnak. A járművet egy 6 rotorból álló rendszer emeli a levegőbe, de szükség esetén az említett szárnyaknak köszönhetően akár repülőgép módjára is képes felszállni, ehhez kevesebb energiára van szükség. A rotorokat villanymotorok hajtják, de egy kisméretű benzinmotor is van a fedélzeten, ami meg tudja toldani a hatótávot, ha a felelőtlen pilóta elnézte volna, hogy meddig repülhet el elektromos hajtással. A gépbe beépítettek egy hatalmas ejtőernyőt, amely az egész járművet képes biztonságosan visszajuttatni a talajra. A beltér tágas és modern, a műszerfal teljesen digitális, a magassági kormány pedig a földön egyszerű, bár furcsa alakú kormányként is funkcionál. Ha minden jól megy, az első vásárlók 2026-ban vehetik át a repülő autóikat, bár az még kérdéses, hogy ehhez milyen jogosítványra lesz majd szükség. Pár éven belül megkezdődhet a repülőautók gyártása, erről számoltunk be az imént. Hamarosan reneszánsz falképekről kaphatnak információt, amelyeket felújítás alatt álló belvárosi műemlék épületben találtak. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
ismeretlen reneszánsz falképeket találtak Kolozsváron, erről adunk most tájékoztatást. Kolozsvár és térségének legkorábbi reneszánsz falképeit találták meg kutatók, a református óparókia egykori tanács termében lévő falfestmények több okból is egyedinek számítanak. A felújítás alatt álló belvárosi műemléképületben többször végeztek kutatásokat. A legfontosabb eredmény az egykori tanács teremben feltárt reneszánszkori falképtöredékek. A terem boltozatán és oldalfalain latin és magyar nyelvű moralizáló feliratokat találtak, amelyeket a kornak megfelelő virágos díszítő elemek összessége ölel körül. A falképeknek igencsak fontos kultúrtörténeti jelentőségük van, egyrészt mert jelen pillanatban Kolozsvár egyetlen ismert késő reneszánsz falképei, másrészt hűen tükrözik a korabeli Kolozsvárt, amikor a város a virágkorát élte. Az épületben két falképréteg is található, az első a 17. század közepén, a másik a 18. század közepén készült. Ezek meglehetősen jó állapotban maradtak meg, így egységes bemutatásuk is kivitelezhető. Művészettörténeti és kultúrtörténeti szempontból is fontos lenne, hogy ez az érték teljes díszében váljon közkincsé, hiszen tökéletes bepillantást adna a hajdani reneszánsz protestáns kolozsvári millióbe, fogalmazott a falkép restaurátor, aki szerint a képek és a feliratok tematikája is ritka. A városban nagyon kevés falkép van ebből a periódusból. Különféle leírásokból tudják a szakemberek, hogy voltak kívül és belül festett épületek, polgárházak, de ezek vagy nem maradtak fenn, vagy nem tárták még fel őket. A ház első falképrétege Kolozsvárt tekintve a legkorábbi falképek közé tartozik, ami a reneszánsz falkép festészetet illeti. Mivel a feltárások helyi jellegűek, még nem sikerült egyben látni őket, de azt remélik, a későbbi munkálatok során sikerül kiolvasni, majd értelmezni is. A közelmúltban talált kolozsvári falfestmények kivételes művészettörténeti jelentőségűek előző hírünk szerint. A továbbiakban a különösen tartós római beton titkára derülhet fény. A habarcsból kifejlesztett betont ugyan nem a rómaiak találták fel, ám ők használták először nagy tömegben. Minden nagy építkezésen használtak betont a rómaiak, az eddigi ismeretek szerint oltott mész, vulkáni eredetű kőzet törmelék és víz keveréke volt. Számtalan így épített kikötő, vízvezeték vagy más építmény mind a mai napig áll, annak ellenére, hogy földrengéses helyekre épült. Hosszú ideje igyekeznek a szakemberek magyarázni, minek köszönhető a római építkezések alapanyagának elképesztő tartósága. Úgy tűnik, választ találhatott a rejtélyre egy kutatócsoport. Égetett mész volt a titkos összetevő, amelynek köszönhetően a római beton önjavítóvá vált. Évtizedekig a bányászott vulkáni hamut, kőzet törmeléket tartották a kulcs összetevőnek. Ezt az anyagot mindenfelé szállították a birodalomban, ahol betonnal építkeztek. Azonban a vizsgálatokból feltárult, hogy még milliméteres nagyságú, jellegzetesen csomósodó mészkristályokat is tartalmaz a római beton, amire nincs példa a modernekben. Egészen eddig azt hitték a szakemberek, hogy ezek a rossz minőségű alapanyagok vagy a nem elég hatékony keverés miatt jöhetett létre a római betonban. Most azonban kiderült, nagyon is része volt annak tartóságában. A felfedezésnek nem csak történelmi érdekesség a lényege, a modern építőipar is nagyon jól tudná hasznosítani a feltártakat, és abban is bíznak a kutatók, hogy a modern betonkészítés módszerének fejlesztésével annak üvegházgáz kibocsátását is csökkenteni lehet majd. Égetett mész volt a titkos összetevő, amelynek köszönhetően a római beton önjavítóvá vált az előbbi hírünk alapján. A folytatásban az orvostudomány világából érkeznek híreink. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
Hajhagymák segíthetik a hegek gyógyulását, ezt a sebb kezelési eljárást részletezzük a továbbiakban. Sikerült javítani a heges bőrfelületen csupán azzal, hogy élő, aktív hajhagymákat ültettek át oda. A hegekben nincsenek hajhagymák, se verejtékmirigyek, erek vagy idegek, amellett, hogy rugalmatlanok, még el is csúfítják viselőjüket, ezzel pedig nem csak nehezíthetik például a mozgást, de érzelmi problémákat is okozhatnak. Míg az egészséges bőr folyamatosan megújul, a hegeknél ez a képesség hiányzik. A hajhagymák azonban karban tartják maguk körül a bőrt, átalakítják a kollagénrostok eloszlását, friss sejtekkel és hajszálerekkel dúsítják azt, a szőrös bőrfelület gyorsabban gyógyul, és kisebb heg keletkezik rajta. Mivel a hajátültetés sebei gyorsabban gyógyultak, ezért a kutatók úgy gondolták, a hajhagymák segítséget jelenthetnek magában a gyógyulásban is. Az elméletet egy hajátültetési szakember vezetésével tesztelték, 3 önkéntes fejbőrén lévő hegbe ültettek át hajhagymákat, majd 2 havonta a biopszia útján ellenőrizték, miként viselkedik az így kezelt bőr. Az ellenőrzések azt mutatták, a heges bőr egyre jobban hasonlított az egészséges, sértetlen bőrre. Az átültetés után a hegben megszaporodott kollagénrostok elrendeződése is átalakult, ezzel sokkal rugalmasabbá vált a bőr, megszűnt a heg miatti diszkomfort érzése. A kutatók már azon dolgoznak, hogy hajhagymák segítsége nélkül is el tudják érni ezeket az átalakulásokat, így akár olyan belső hegeket is fel lehetne javítani, mint a szívinfarktus utáni állapot vagy a májbetegség miatti hegesedése. Egy újfajta sebkezelési eljárást ismertettünk előző hírünkben, mely szerint hajhagymák segíthetik a hegek gyógyulását. Az agy újonnan felfedezett védő pajzsáról hallhatnak a következőkben. Az agy mindössze néhány sejt vastagságú szöveti struktúrájának eddig nem ismert szerepét azonosították kutatók. A nyirokszerű membrán, a pókhálóhártyának nevezett agyhártya és a belső lágy agyburok között helyezkedik el. Ez az újonnan feltárt struktúra aktív védőpajzsként is szolgál. Ahhoz, hogy az agy ne verődjön hozzá a koponyához a legkisebb mozdulatra, hártyákból és folyadékból álló védőburkot kapott. E védőrétegek legkülsőbbike az erős, rostos szerkezetű kemény agyhártya, mely szorosan hozzátapad a koponya belső csonthártyájához. A kemény agyhártyán belül további 2 hártya öleli körbe az agyat, a pókháló hártya, azon belül pedig a belső lágy agyburok. A részleteiben még nem ismert mechanizmusról a kutatók azt feltételezik, hogy a nyirokszerű membrán az agy immunológiai felügyelője, az itt található immunsejtek figyelik az agyi gerincvelői folyadékban a fertőzés és a gyulladás jeleit, és szükség esetén további védekező folyamatokat indítanak el. Az imént elhangzott kutatás szerint az újonnan felfedezett nyirokszerű membrán aktív védőpajzsként szolgál az agyban. Ennyi fért mai műsorunkba. Röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Beszámoltunk arról, hogy gyógyul a földet védelmező ózonréteg. Hallhattak arról, hogy fahulladékot használhatnak a jövő akkumulátoraihoz. Szó volt arról, hogy meglepő eredmény született a kutyafajták IQ-tesztjén. Megtudhatták azt is, hogy miért tanulnak gyorsabban a gyerekek, mint a felnőttek. Tájékoztatást kaphattak arról, hogy ismeretlen reneszánsz falképeket találtak Kolozsváron, valamint ismertettünk egy sebkezelési eljárást, amely szerint hajhagymák segíthetik a hegek gyógyulását. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Várom Önöket egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt. Viszont hallásra!
A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!